Most elhangzó zene részlet odáig Kállai kettőse volt, mert ez zenei életemnek egy 30 éve szakaszát kísérte szinte végig. Ami azt megelőzte, arról mesélhetnék. Ami e közben zajlott, arról természetesen nagyon sokat, hisz lévén, hogy itt a rádióba ülök, éppen óhatatlanul eszembe jut eljövén a kettes stúdió előtt, hogy éppen kereken 40 éve, hogy itt megfordultam először. Még akkor gimnazista voltam, de volt egy saját szervezésű kamarakórusom, és még akkor romokban lévő rádióban egy pedagógus szakszervezet által szervezett műsorba énekeltünk, és mai napig sem szégyellem, mert a műsor nagyon jó volt. Odá is bárdos művek hangzottak már. Akkor el pedig, akkor még nem volt annyira divatban, mint mostanában. Életemről mit tudnék mondani? Erősen szokványos. Én is jártam elemibe, meg utána gimnáziumba. A gimnáziumot három helyen is végeztem, amiből az utolsóra, a Budapesti Református Gimnáziumra nagy tisztelettel emlékszek. Nem csak azért, mert zenei pályám is onnan indult, hanem azért is, mert tudásban is, meg emberségben is rengeteget adott, amire én mindig vissza fogok emlékezni. 46-ban kerültem a zeneművészeti főiskolára, három szakra is jelentkeztem. Ez az egyházkarnagyképző volt, a középiskola énektanárképző volt és a zeneszerzés. Én két helyen diplomáztam, egyházkarnagyképzőn is, meg a középiskola énektanárképzőn is, mert végül is ott szereztem meg az igazi diplomámat, mert az utolsó évben, 49-50-ben az egyházkarnagyképző hivatalosan megszűnt. Egy jóváhagyásos egyházi diplomának vagyunk. Mindössze 5 a birtokosai. Hogy mit ezényeljek? Ez bizony gond volt. Bárdos tanár úr ajánlotta a Jézus és a kúfárokat. Én ettől nagyon megijedtem. Azt mondja Bárdos tanár úr, hát mérgesen kell nézni, meg nagyot kell ütni. Furcsa, azért emlékszem erre, mert tanár és diák közt a vita, hogy úgy mondjam, nem volt valami rendkívüli annak idején a főiskolán. Végül is belátta, hogy ezre én nem érzem magam alkalmasnak, úgyhogy a Magyarokhoz című kánont, a Forra világot választottam. Nem utolsó sorban azért, mert a kánonnak a vezénylés technikája az rendkívül mutatós, hogyha az ember rendesen megtanulja, és én nagyon szépen hát ezt eldirigáltam. És ha jól emlékszem, ugyanezt ezényeltem a Vásárhelyi Zoltán tanár úr által vezetett középiskolai énektanárképző karnagyi tanszakán, ahol sokan vizsgáztunk, a zeneszerzésen megbuktam. Pontosabban nem volt módomban elvégezni a zeneszerzés tanszakot. Ennek szinkronitás hiány volt az egyik oka. A tanárokkal is gond volt, mert Veres Sándor külföldre járt, őt helyettesítették. Persze nagyszerű emberek, Szabó Ferenc tanár urat kaptam, ő nagyon szigorú volt, azt mondta, hogy aki zeneszerző akar lenni, annak első, második, harmadik és nem tudom, hanyadik is a zeneszerzés. A mai napig sincsen zeneszerzés diplomám. Ott kezdődött a visszatérés a zeneszerzéshez, hogy valami furcsa módon, szerintem véletlenül kezembe került az Arezzói kórusversenyeket hirdető brosúra, amelyikben azt jelezték Arezzói Zenebarátok Társasága, kórusműre zeneszerzési, nemzetközi zeneszerzési versenyt hirdet. Írtam oda egy vokális művet latin nyelvre, de magyar lélekkel, Janus Pannonius versre, és a zsűri, amely Petra Sziból, Dalla Piccolából és Farkas Ferencből állt, mint utóbb ugye kiderült, nyertesnek ítélte a darabot. Hát ez engem borzasztóan meglepett, rendkívül örültem, és ez azok közé, a műveim közé került, ami nagyon szép előadásban megvan a rádióban is, Sapszon Ferencnek a vezetésével. A mű címe, mint említett Janus Pannonius verse, Precatio pro pace. Ennek az első tételét meghallgathatjuk. iskolások voltunk, nem volt igazán lehetőség, hogy az akkor fellendülni készülő kórus mozgalomba olyan mértékben vegyünk részt, mint később. Erre lehetőség kínálkozott. Csak az utolsó évben volt két teljesen jelentéktelen kórusom, ahol viszont visszatekintve rengeteget fizettek, már ugye 50-ben nem volt egy csekéség. Később aztán, amikor műkedvelőkkel foglalkoztam, akkor leginkább arra emlékszem, hogy borzasztóan tudtam hinni abba, hogy ebből a Riss-Rossz énekkarból lesz valami. És valóban, ezzel a hittel lehetett is csinálni valamit. No, nem valami falrengető csodákat, de határozottan összeállt mű lett, nem csak az akkor hivatos ömegdalok, nóták, csasztuska, ugye ezt is átéltem, hanem bizony odályművek. No, aztán volt egy-két igen jó műkedvelő kórusom. No, 50-ben indult el az állami együttesnek a megalakítása, részlegenként egymás után. Az énekkar volt az utolsó, 50. október 2-án gyűlt össze a Csenki Imre által megszervezett akkoron 61 néhány főből álló énekkarom. Én úgy kerültem oda, hogy valami rangsort készíthettek, én osztály elsőként végeztem, és hát elsőként helyeztek el, az elsőként alakuló, akkor egyetlen hivatásos lehetőségnél az állami együttesnél. Ezdett be, tanítottam, korrepetítor voltam, hát az ABC-re tanítottam először is a társaságot, mert a felvételi követelmények közt a hang volt a döntő, és a muzikalitás. Egészen alapfoktól kellett ott megkezdeni az oktatást. Aztán a következő évben, tehát a megalakulás évében, meg volt az első külföldi út is, az Csehszlovákiába vezetett, ahova Csenki Imre nem jött el, és egész egyszerűen az akkor 74 tagú énekkar a nyakamba szakadt. Akkor voltam én ugye 23 éves. Borzasztóan élveztem. Hát gondoltam, hogyha 16 évesen már mertem a rádióba dirigálni, akkor 23 évesen mögöttem egy főiskolával, miért nem merném. Ment is a dolog, a prágai Lucernásba volt a bemutatkozó, óriási sikerrel, és hát végeredményben ott, ha nem is elvileg, de gyakorlatilag vezetővé váltam. A mátrai képeket, a rutafát, meg egyéb ilyen együttesi számokat, már akkor megvolt az Ecseri lakodalmas, talán a Kállai kettőst is én dirigálhattam ott már. Ketten voltunk a Ujás Laci kollégámmal, ő volt a zenekarnak a vezetője. Egy idősek is vagyunk. Az állami együttesben a legöregebb a Csenki Imre volt akkor 38 évével. Rábai Miklós volt vagy 27, vagy 28, az igazgató, az még fiatalabb volt, és hát mi vittünk a hátunkon 23-as évünkkel, a tánckarnak a vezetője is, pontosan 28-as volt velünk egykorú, úgyhogy nyugodtan rá lehet szerintem a fiatalokra bízni dolgokat. Thank you. Hát az államegyüttesben aztán nagyon izgalmas és érdekes idők következtek. Számos azóta is klasszikussá vált műnek a megszületése, és a sikerrevitele, és a megállása, Ecseri lakodalmas, a fonó, és még sok más. A kórus akkor elég sok terhet is kénytelen volt vállalni, de emellett a nagy műveknek az elővezetése az azért napi renden volt állandóan. 54-ig ugrok, már akkor megindultak a külföldi utak, Vínába voltunk. Az csak talán azért jelentős, mert erősen személyes része van, a kínai út után nősültem meg. A feleségem is ott énekelt az állami együttesbe, azóta is vitatjuk, ugye nem tudom hány év után, hogy ő vett el, vagy én vettem el, de hát ez most már teljesen mindegy. No, állami együttes elérkeztünk 54-ig, amikor megkezdődtek az országos kulturális racionalizálási folyamatok. Hát ebbe sok minden. Bele tartozik többek közt az együttes énekkarának és a nagy zenekarának a létszámcsökkentése is. Egy szóval 54-ben én elszakadtam az állami együttestől. Munka alóli felmentésemet kértem, amit abban a pillanatban elfogadtak. És hát ez volt az első alkalom, amikor teljesen a levegőben maradtam. Akkor már vezettem a Műszaki Egyetemnek a kórusát, ami egy nagyszerű fiatal járda volt, és arról híres, hogy mérnökök megtanulták a Bartók Bujdosót, és még 4 Bartók kurszát. Az állami együttestől elkerülvén szerencse is ért. A nagy BM együttes szintén ennek a szűkítésnek lett áldozata. Megtartottak egy jóval kisebbet, meghítak karnagynak. Végre önálló vezető lettem. Nagyon jól éreztem magam, és egy nagyon jó hangulatú kis társasággal, a legnagyobb lendülettel estünk neki. Mindennek nagy sláger lett akkor a Bárdos Földhez című műve, és hát mindent megcsinálhattunk, amit hát akartunk. Ez nem volt 54-ben kis dolog. Nos, ez az általam nagyon megszeretett BM együttes egy fél évig tartott, mert 55-be egyszerűen megszűnt, ami maradt a műkedvelő mozgalom, ami akkor nagyon működött. Megkaptam Székely Endre távozása után a Dunaújvárosi énekkart, akkor a Sztalinvárosi Vasműnek a kórusát. Nagy testület volt, és jók voltak. Nem tartott nagyon sokáig, mert a lejárás rendkívül problematikus volt. A nagy kórus, a műegyetemi akkor működött még, és akkor kerültem az Okisz Erkel együtteshez, ami oda kerülésemkor még nem hívták Erkel együttesnek, röviddel utána nevezték el, ahol óriási lehetőségek nyíltak számomra. Egyszerűen óriásiak, mert nem csak a nagy kórust kaptam meg, amelyiknek a létszáma 100 körül járt, hanem megkaptam a szimfonikus zenekart is. A szimfonikus zenekar engem nagyon izgatott, és jó iskola volt az Okisz, mert az ottani muzsikusok egyrészt régi félműkedvelő öreg rókákból evődtek, részint főiskolás, zeneiskolás fiatalokból. Ez azért volt nagyszerű, mert az öregek rendkívül segítőkészek voltak, a fiataloknál meg lehettem főnök. Úgyhogy ez aztán nagy eredményt hozott egy nagy Erkel Színházi ünnepi jubileum előadáson. A Liszt prelűdöt mutattuk be, a második részben Odálynak a Te Deumát. Számomra a legérdekesebb az, hogy a szerző részt vett az előadáson, és ami elég ritka dolog volt, az előadás után fogadott a páholyában. Nagyon meg volt elégedve. Szintén meg voltam lepve, hát jártam odájhoz a Zeneakadémián, és hát elég morózus arcát is sikerült megismerni a mesternek. Úgyhogy értékelni tudtam, hogyha mondott valami jót. És mindjárt meg is szabta, azt mondja, ez olyan jó testület. Tudják, mit tűzzenek legközelebb műsorra? A Mozart Requiemjét. Ez azért érdekes, mert a Mozart Requiem, ha nem is annyira, mint a Kállai kettős, végig kíséri az életemet. Én azt hittem, hogy a tovább lépés a Magyar Lichtenberg Társaságnak felelevenítése. A főnökség meg azt hitte, hogy ez nem az igazi járható út, és új karnagy után néztek. Erre nem tudnék jobb kifejezést használni, mint szépen, ügyesen, okosan engem kitettek onnan. Hogy bevált-e ez az elképzelés, vagy nem, azt aztán az idő vagy igazolta, vagy nem, de egyetlen haszon azért lett belőle, hogy megtanultam, hogy ez a mi szakmánk nagy kerék, ami nagyon tud lent is lenni. Ugyanakkor meghívást kaptam a BM Tisztiázában működő Duna Művész Együttes zenei vezetői állására is, amit én az Okis mellett nagyszerűen délelőttönként el tudtam látni. Ott különböző nehézségek jelentkeztek egyre másra, meg valahogy a végén nem is éreztem jól magam. Én ott az állásomról lemondtam. Ezzel pontosan egy időben történt ez a kényszer megválásom az Okis-tól, ami azt jelentette, hogy 60. január 1-től a világon semmi nem volt a családomon, a két gyerekemen és a szüleimen kívül, amit hát állásnak vagy egyáltalában kapaszkodónak nevezhettem volna. Hát ígéret az volt, de erősen felelőtlenül, mert egy-két hónapig én hittem az ígéretbe, hogy nagy tervünk van veled, de hát egyszerre nem volt igaz, hát ezt az idő igazolta. Viszont a társbérlőm, aki a műcsarnokban dolgozott, hogy ennek ő nagyon kéne egy intelligensebb segédmunkás. Elmentünk az igazgatóhoz. Nem nagyon tetszett neki először a dolog, hogy mit keres itt egy karnagy. Végül is fölvett. Nagyon jól éreztem magam a műcsarnokban. Gyönyörű műalkotásokat lehetett hurcolni innen, oda és onnan vissza. Azt kellett csinálni, amit mondanak, és nem nekem kellett kitalálni, hogy mit kell csinálni. Felelősség csak annyi volt, hogy nem kellett eltörni valamit. Hát azért akármennyire is jól éreztem magam ebbe a környezetbe, azért szerettem volna visszakerülni a szakmába. A Budapest Táncegyüttes megüresedett zenei vezetői helyét sikerült elfoglaljam, hasznosítva azokat a tapasztalatokat, amiket a Duna Együttesnél megszereztem, a Budapest Táncegyüttesnél azt hiszem megszerettek. Ez egész hosszú ideig, 63-ig eltartott, ahol az állami együttes jelentkezett ismét. Hogy itt az énekkar, hát hogy tetszene a dolog? Hát hogy? Hát nagyon. Hát ott indultam, ott visszakerülni, hát ez egy olyan ritka dolog a pályán. Nem, hogy elvállaltam, hát teljes gőzzel nekiláttam az akkor már 42 létszámú kórus munkáját vinni. Az együttesi munka mellett, ahol a színpadon működött az énekar, sőt, táncolt jelmezben. Azért minden évben jutott idő arra, hogy egy-két pódium produkciót is elkészítsünk, eljöjjünk időnként a rádió népzenei osztályára. Időnként elkészült egy lemez, egyik politikai gondolatú új magyar műveknek a bemutatója, és egy jó pár népzenei lemez, ami az együttesnek az egyébként is elkészült műsoraiból állítódott össze. Olyan borzasztó nagy sikert nem mondhatnék, mert nem volt olyan, hogy úgy igazán meg lehetett volna kapaszkodni a zenei életbe az állami együttesének, arának és nekem. Mindig volt egy olyan érzésünk, hogy évi egy vagy két hangverseny az akármilyen jó is, nem olyan, amibe ne tudja vinni a köztudatba a testületet. Tehát hiába van egy-egy produkció, amiről egy évig esik is ugyan szó, de ez valamiféle folyamatosságot nem képes biztosítani. Jól esett persze, hogy a japánok a Székely Keservesnek hogy tapsoltak. Meg jól esett, hogy a bárdos műveket Dél-Amerikában nagyon megszerették, mert állami együttes járt ezeken a helyeken, Isten tudja, 40 országban is már megfordultunk. Szóval ezek azért olyan dolgok voltak, miután az ember úgy érezheti, hogy ha nem sokat is, de tett valamit, hát azért az ügyér. Most of the small ones, just a gentleman, 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 just a gentle